Nagyon régóta hangoztatják azt, hogy pár évtizeden belül konfliktus forrás lehet a víz, és legalább annyira lehet konfliktus forrás, mint például az olaj. És ugye nagyon sok olyan hely van a világban, ahol gyerekek halnak meg azért, mert a minőségi víz az hiányzik. De akkor mielőtt belemennénk a részletekbe, beszéljünk magáról a vízről, erről a természetes forrásról, ami ugye Magyarországon rendelkezésre áll, hála a jó égnek.
Ez így van. Mint tudjuk, az élet feltétele az ivóvíz, és a különböző társadalmak fejlettségét abban is mérik, hogy mennyi vizet fogyasztanak. Általában a fejlettebb társadalmak sokszorosát fogyasztják. Bár az utóbbi időszakban azért a növekedés üteme némileg csökkent a hatékonyabb és kisebb vízfogyasztású eszközök, mosógépek használatával, de tulajdonképpen az ivóvíz nélkül az emberi szervezet 2-3 nap után képtelen tovább működni, úgyhogy ennek oka ez azt hiszem eléggé egyértelmű.
Magyarországnak a helyzete az milyen ivóvíz szempontjából, ha mondjuk Európát nézzük?
Különleges, azt lehet mondani, hiszen tulajdonképpen egy mély medencében fekszünk. Ez azt jelenti, hogy a környező peremi területekről a felszín alatt felénk áramlanak a felszín alatti vizek. Hát ilyen szempontból eléggé jól állunk általánosságban, és az is igaz, hogy Magyarországon az ivóvíznek több mint 90%-át azt felszín alatti vizekből biztosítjuk, ami nem túl általános. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy jól állunk, de hogyha részleteiben vizsgáljuk, akkor látszanak a komoly problémák, főleg a magasabb beszivárgási területeken, mint például a Duna-Tisza-közi-hátság meg a Nyírség, ahol egyre süllyed a talajvíz szint. Ez pedig azt is jelenti, hogy a hajtóerő csökken az áramlásban, hiszen a vízszint különbség az, ami felszín alatt mozgatja a vizeket, és a magasabb részeken minél mélyebbre megy a víz, annál kisebb sebességgel fog áramlani a felszín alatti víz, tehát ennek igen hosszú távú és káros hatásai vannak.
Ennek mi a legfőbb oka egyébként?
Nyilván a klímaváltozásból adódóan a beszivárgó csapadék egyenlőtlen eloszlása, hiszen amikor egyszerre esik le sok eső, annak nincs sok ideje beszivárogni, a nagy része lefolyik, tehát csökken a maradó beszivárgás, másrészt a szabályozatlan vízhasználatok, a mesterséges vízkivételek, amik nem igazán kontrolláltan történnek.
De ennek mi az oka? Mert ugye most már nagyon-nagyon kongatják a vészharangot, hogy ami eddig rendelkezésre állt korlátlan mennyiségben, eljöhet az az idő, amikor már nem lesz. Mármint nem fog korlátlan mennyiségben rendelkezésre állni.
Most sem áll korlátlanul rendelkezésre, és eddig sem állt korlátlanul rendelkezésre. Egy nagyon komoly döntéselőkészítésnek kellene megelőzni a vízkivételeket, hogy hol és milyen mennyiségben engedjünk vízkivételeket. Éppen ezért szomorú az a szabályozás, ami most hazánkban sajnos hatályossá vált. Az a mondás, ugye, hogy 50 méternél sekélyebb háztartási és mezőgazdasági célú vízkivételeket be se kell jelenteni. Tehát tulajdonképpen tudomásunk sem lesz róla, hogy hol mennyi vizet vesz ki a lakosság.
És mit lehet ez ellen tenni? Tehát ugye azt látjuk, hogy már most próbálnak, amit mondott is, hogy próbálnak szabályozást csinálni, de még mindig nincsen olyan szabályozás, amivel ezt meg lehetne gátolni.
Hát
persze ez mondjuk érzékenyen éri a lakosságot.
Természetesen, főleg a mezőgazdasági termelőket, tehát annyi előzetesen, ahogy már az elején említettem, a magasabb térszíneken szivárog be a víz, és ez a felszín alatt az alacsonyabb térszínek felé áramlik, ez úgy általánosságban egy jó kép, tehát hogyha ennél maradunk, a magasabb térszíneken, mint a Duna-Tisza közi hátság, a Nyírség és a Maros-Hordalikuknak a magasabb részei, azok folyamatosan száradnak ki, tehát egyre mélyebbre kerül a vízszint. Nyilván ez arra ösztönzi az ott lévőket, hogy még többet öntözzenek, amivel még inkább felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezért is azt tudom mondani, hogy megdöbbentő az a szabályozás, ami most életbe lépett, hiszen arra születnek a vízgyűjtő gazdálkodási tervek, hogy abban legyen meghatározva, hogy hol, milyen mélységből célszerű a vízigényeket kielégíteni. És ezzel, hogy tulajdonképpen lovak közé dobtuk a gyeplőt, mindenki ott vesz ki vizet, és annyit, amennyit akar, 50 méteres mélységig, és ezt még be se kell jelenteni, ezzel tulajdonképpen a kormány lemondott arról, hogy a vízkészletekkel gazdálkodjon.
Ez azért is megdöbbentő egyébként, mert madarászokkal nagyon sok interjút készítek, és ők nagyon régóta mondják, hogy valahogy meg kellene tartani a vizet. Tehát egyszerűen az, ami Magyarországon van, hogy elengedjük a csapadékot, tehát például, amikor ugye lehullik a csapadék, azt sem fogjuk meg. Ugye azt már régóta mondják, hogy a Tisza szabályozása az elhibázott, tehát azzal is kellene valamit csinálni. És amit még most ön mond, tehát ha ezt a kettőt összeteszem, akkor itt pár éven belül nagy gondok lesznek.
Hát és nem csak pár éven belül, tehát ha megnézzük a mezőgazdaság helyzetét, egyrészt már maga az, hogy egyenlőtlenebb eloszlású csapadék esik, már az növelné a vízigényt, és az meg, ha tulajdonképpen kontroll nélkül öntözünk, olyan területeken is öntözni kell, ahol eddig nem kellett volna. Mert hogyha ilyen mértékben szaporodnak ezek a, most már nem lehet azt mondani, hogy illegális kutak, mert hogy ezek kormánydöntés alapján nem illegálisak, de kontroll nélkül szaporodnak az öntözőkutak, akkor annak is öntöznie kell, akinek addig nem kellett volna, hiszen mélyebbre kerül a talajvízszint, és a növényzet nem tudja felvenni. Amit mond, valóban az is egy komoly probléma, hogy a csapadék helyszínen tartására eddig elég kevés törekvés volt. Ez nemzetközileg már, tehát nem tudom, legalább egy 20 éves történet. Ezt úgy hívják, hogy márnak rövidítik angol ez a Managed Aquifer Recharge, azaz a mesterséges vízpótlás. A lefolyó csapadéknak a felszínen tartása és a talajvíz adóig való direkt levezetése pontosan azért, hogy az egyenlőtlen csapadék hatását valamilyen szinten kiküszöböljük. Magyarországon ez nagyon gyerekcipőben jár. Többen kutatják, foglalkoznak vele, de nem került át a gyakorlatba ez a fajta megoldás.
Márpedig akkor ebből gond lehet. Melyik egyébként a legérzékenyebb ivóvízforrásunk?
Hát, hogyha most földtani képződményekre gondol, akkor természetesen a karsztos területek, hiszen ott szinte minimális az a szűrő hatás, mert hogy azért a szennyezettségről is beszélni kell, mert érzékenység szempontjából minőségi meg mennyiségi problémák is vannak.
Igen.
És a minőségi problémáknál ugye a karsztok különösen érzékenyek, alig van szűrő hatás, ugyanakkor ez a bizonyos jogszabály, amit mondtam, ami lehetővé teszi az 50 méternél sekélyebb kutak bejelentés nélküli fúrását, ebben az is benne van indirekt módon, hogy nem megfelelő minőségű és szakmailag nem elfogadható műszaki tartalommal készülnek el ezek a kutak, ami pedig a szennyezések levitelét segíti elő. Márpedig, ha meggondoljuk, a mezőgazdasági területek jelentős része nitráttal szennyezett, és az ilyen nem megfelelően elkészített kutak ezt a nitrát szennyezést lejjebb viszik, közel az ivóvizes rétegekhez. Tehát ami most még mondjuk elfogadható minőségű ivóvíz, minőségű vizet ad egy kút, az néhány év, egy-két évtized múlva könnyen lehet, hogy már ivásra alkalmatlan vízminőséget fog produkálni. Tehát a baj az elég jelentősnek látszik.
És ezt miből fogja megtudni például a lakosság? Tehát mit okozhat ez? Milyen tüneteket okoz majd?
Ugye az első probléma az főleg a mezőgazdasági hasznosítók érzik, bár azt tudni kell, hogy Magyarországon körülbelül 200 ezer lakos az talajvíz kutakból issza a vizet, tehát főleg a tanyán és a igen kis településeken élők, és elsősorban legelőször ők lesznek veszélyeztetettek ebből a szempontból. Aztán ugye a sekélyebb vízbázisokon élők, azt tudni kell, hogy azért az ivóvizes vízadók ilyen 50, 80, 100, 200, 300, akár 500 méter mélyen vannak. Minél mélyebben van, annál később fog természetesen a szennyezés lejutni. De azok a kutak, amik a felszínhez közelebb vannak, és mondjuk beszivárgási területen vannak, azokban ez viszonylag hamar meg fog jelenni.
És mi a helyzet az ivóvíz arzén tartalmával? Mert azt hiszem 2022-ben magyar kutatók becsülték meg, hogy hány ember életét mentette meg az, hogy az ország jó részén ugye sikerült határérték alá vinni az ivóvíznek az arzén tartalmát.
Igen, azt azért tudni kell, hogy az arzén az egy természetes szennyező, tehát ezt nem az ember vitte be. Ez kioldódik a kőzetekből, és tulajdonképpen ez okozza a problémát. Valóban, az arzénmentesítés az ország nagy részén lezajlott, és hát az EU szabvány az 10 mikrogram per liter alatti arzént ír elő. Általában ilyen 18-20 mikrogram per liter alatt van, ami már azért teljesen elfogadható minőség. Nyilván vízkeveréssel ezeket szokták általában 10 mikrogram per liter alá vinni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos lépés volt. Az egy másik kérdés, hogy mikor és milyen technológiával sikerült ezt megoldani, nem mindig a leghatékonyabb eljárás lett bevezetve ugyanis. De ilyen szempontból a hálózati vízfogyasztók, azok tényleg igen alacsony arzéntartalmú vizet isznak. A lakossági, tehát a talajvíz kutakból történő vízfogyasztásnál ez nem minden esetben mondható el, és ez is problémája például ennek a jogszabálynak, hogy mivel kontrollálatlanul lehet fúrni ezeket a kutakat, könnyen előfordulhat, hogy igen arzénos vizet fogyaszt a talajvízkutból vízfogyasztó.
Én eredetileg makói vagyok, és engem meglepett, hogy Makó és környékén még mindig vannak problémák. Én nagyon szeretem a makói vizet, tehát nekem nagyon nehéz volt megszokni más településen a vizet, mert ugye a makói víz egy kicsit édes. És nekem az volt a legjobb minőségű, és az nekem valahol nagyon nagy gondot okozott, hogy ott még mindig probléma van egyébként, tehát még mindig valahol arzénos a víz. Ott még ezt mindig nem tudták megoldani.
Azt szerintem a közüzemi vízhálózatban valahol 15-18 mikrogram per liter körül van, ugye a határérték 10, de azért azt gondolom, hogy a 18 az már egy komoly eredmény. Szerintem azok, akiknél ilyen probléma van, ők nem hálózati vizet fogyasztanak. Azt tudni kell, hogy igen, itt főleg Dél-Magyarországon voltak egészen mondjuk Szarvasig bezárólag magas arzéntartalmú vizek, illetve vannak, és ezért is készült még, hát egy jó 30 évvel ezelőtt, még a rendszerváltás előtt kezdődött Békés megyében három nagy koncentrált vízmű építése, ahol alacsonyabb volt az arzéntartalom, hogy a lakosság arzénterheltségét csökkentsék. Én azt gondolom, hogy a közüzemi vízműveknél ez már nem probléma.
A nagy vízkészlet szennyezések azok lezajlottak már, tehát ilyentől nem kell már tartanunk, vagy ha lecsökken jelentősen a folyó vízszintje, akkor csökkenhet az a képessége is egy folyónak, ami az öntisztuló képesség.
Ugye a jelentős nagy területen ható szennyezés az a nitrát szennyezés, ez a mezőgazdaság nitrátja használatából adódóan. Ez azért a rendszerváltás után némileg csökkent, ugye egyrészt csomó nagy mezőgazdasági vállalkozás, főleg TSZ-ek csődbe mentek, aminek volt egy ilyen pozitív hatása, hogy ezzel sokkal kevesebb nitrátja került ki, és ma már azért a korszerű mezőgazdasági termelés egy egészen precíziós műtrágya és egyéb gyomírtószer kihelyezést alkalmaz, tehát némileg csökken, de azért abszolút nem múlt el annak a veszélye, hogy ilyen módon is szennyezés jusson be a talajba, de a régi nagy nitrát szennyezések vándorolnak tulajdonképpen lefelé a talajvízzel. A másik pedig, főleg ipari üzemek, még a régi felhagyott orosz laktanyák, gyógyszergyártó cégek, különböző nagy javítóműhelyek, festékgyárak szennyezései tulajdonképpen ezeknek a felszámolása, ezeknek a szennyezőgócoknak a felszámolása elkezdődött, de amikor ez már eléri a talajvizet, akkor ez sok évtizedes munkát ad az ezzel foglalkozó cégeknek, tehát jelenleg is nagyon komoly kármentesítő beavatkozások zajlanak, és hát sajnos néha történnek olyan haváriák, ipari balesetek, amivel újabb szennyezések juthatnak ki, tehát ezt folyamatosan kontroll alatt kell tartani.
Sokunknak ugye a termálvízről a fürdő jut eszünkbe, és ha a délaföldi régiót nézzük, akkor az aztán igazán termálvizes, de persze ugye nem csak ilyen célra lehet a termálvizet használni.
Természetesen. Magyarországon főleg a fűtésre érdemes a termálvizet használni. Van néhány terület, ahol áramtermelésre is alkalmas lehet, ahol a 130 fokot meghaladja a hőmérséklet, de elsősorban főleg távhőben a mégeotermiát és agráriumban lehet hasznosítani. Ebben hát azt lehet mondani, hogy a rendszerváltás környékén tényleg egy mintaország voltunk. Aztán volt egy kisebb fellendülés valamikor ugye az ezredforduló környékén, és utána ez megint lelassult, és most sorba előznek meg minket a szomszédos országok, mármint hogy a egy év alatt létesített geotermikus hasznosító rendszerek építésében. Sajnos ebben messze nem használjuk ki a lehetőségeinket.
De miért ez nagyon sok pénzbe kerül, vagy mi ennek az oka, vagy politika van mögötte? Tehát egyszerűen nem értem, mert ugye, ha jól tudom, akkor Szentes volt az, ahol az országban első között használtak termálvizet fűtésre. Szeged is,
Hajdúszoboszlón már a 20-as, 30-as években elkezdték használni, sőt, tulajdonképpen, ha úgy nézzük, 1879-ben készült el Széchenyi fürdő kútja, majdnem 1000 méteres mélységgel, és akkor is már fűtésre is használták, tehát tényleg egy nagyon közel 150 éves hagyománya van Magyarországon a geotermikus energia hasznosításának. Nyilván az, hogy ez szélesebb körben is hasznosítható legyen, ahhoz a tulajdonképpen a 70-es években indult el igazándiból nagy léptékben ez a hasznosítás. Hát a fő probléma az megint elsősorban a jogi szabályozás. Szóval egy jó geotermikus rendszerhez három dolog kell, természetesen megfelelő geotermikus adottságok és vízadóképződmények, ez ugye megvan, kell a hőpiac, ez is megvan, és egy olyan szabályozási környezet, ami ennek a használatát lehetővé teszi. Na, ezzel vannak igen nagy problémák. Jelenleg például olyan szabályozás van a távhőellátásban, hogy azt hiszem valami 4 vagy 5%-os nyereségrátát enged. Például akkor, amikor nem tudom én, 20%-os infláció van, el lehet gondolni, hogy ki az, aki olyan szektorba fektet, ahol nem tervezhet, most nem tudom, hogy 4 vagy 5%-nál nagyobb nyereséget. Azon kívül a geotermiával szolgáltatott hőér kevesebbet adhat csak a távhővállalat, mint a gázzal szolgáltatott hőér. Tehát tulajdonképpen a távhő cégeknek, ha geotermikus energiát használnak, inkább veszteséget termelnek, mint ha sokkal drágább gázzal fűtenének. Ez abszolút szabályozási probléma, és amíg ezen nem lesz változtatás, addig a távhő szektorban nem nagyon várható a geotermikus energiának a nagyobb térhódítása.
Döbbenet, tehát engem ledöbbent, amit mond, hogy itt van egy kincs, amit ki lehetne használni, és sokkal olcsóbban megoldhatnánk a fűtést, és megint egy szabályozás, ami miatt ezt nem aknázza ki Magyarország.
Ez van.
Ha geológiailag nézzük, akkor melyek azok a területek Magyarországon, ahol jók a geotermikus viszonyok?
Itt, hogyha a vízadó képződményeket nézünk, alapvetően két nagy csoport van. Az egyik a úgynevezett pannon-tengeri homokkövek, amik főleg itt a Délalföldön vannak nagy vastagságban, tehát itt Csongrád megye települései, Békés megye, jelentős része tartozik ide, aztán Szolnok, Hajdú-Bihar egy része elsősorban, és a karsztos képződmények, az eltemetett karsztok. Ugye ezen vannak a budai hévforrások, Miskolc térségében, ugye a miskolci távhő is karbonátos képződmény, Győr, de Dél-Dunántúlon, Zalában is elég sok ilyen karbonátos képződmény van. Közel 1000 üzemelő termálkút van Magyarországon, de ebben vannak ivóvízkutak is, mert minden olyan kút, ami 30 foknál melegebb vizet ad, az termálkútnak minősül, és ebből olyan 600 van homokkövekben, és nagyjából 400 karbonátos képződményekben.
A HVG-ben jelent meg egy cikk, hogy vadnyugati állapotok a termálkutak frontján. Ugye március 1-ével lépett hatályba a módosított bányatörvény, de már az első néhány hétben kiderült, hogy egyszerűsítés helyett káoszt okoznak a geotermikus kutatásokat érintő passzusok. Itt mi a lényeg?
Tulajdonképpen az állam azt szerette volna elérni, hogy egy kézben legyen a geotermikus energia, ami még akár támogatható is lenne, csak ezzel pontosan a projektek megalapozottságát vették el, ugyanis korábban az volt a szabályozás, hogy 2500 méter alatt koncessziót kellett igényelni, ez főleg az áramtermelésnek a mélysége, tehát olyan 120-130 fok fölötti vizek jönnek már ebből a mélységből, ami egy hosszú folyamat volt, és ez valóban lassította az ilyen típusú projektek építését. Ennél sekélyebb mélységben viszont a vízügy volt a hatóság, és a bányászat volt a szakhatóság. Na most ezt mindent besöpörték a bányászat alá, mondom, ami így támogatható is lenne, csak hogy lehetővé tették azt, hogy kutatási területet igényeljen valaki, a legsekélyebb mélység azt hiszem 300 métertől akár a föld középpontjáig, azaz tulajdonképpen blokkolhatóvá tették a területeket, amíg a kutatás tart, ennek maximális időszaka 5 év, és hogyha szegedi példát tudok mondani, itt az egyetemünk egy új rendszert tervezett volna, de egy vállalkozó a törvény lehetővé tette, illetve nem egy többen is, tulajdonképpen a felszíntől 5000 méterig kértek koncessziót, és még ők sem kapták meg a kutatási engedélyt, tehát fél éve lépett hatályba ez a törvény, azóta összesen adtak ki 9 darab engedélyt, tehát több mint fél év után, és a legtöbb engedély még mindig nincs elbírálva, és aki engedélyt kap, annak tulajdonképpen 5 éve van, hogy blokkoljon másokat a vízhasználat, vagyis tulajdonképpen a geotermikus energia hasznosítása helyett. Azaz Az zajlik most, hogy mindenki kivár, hogy mi lesz ennek a projektnek, az adott kutatási projektnek az eredménye. Ezt látva a kormány behozott egy vészhelyzetre hivatkozó szabályozást, amivel a saját területén, saját hőellátására bárki tulajdonképpen nyújthat be kérelmet. Ezzel az a nagy probléma, hogy egyrészt aki tényleg komolyan kutatna, és nagyobb pénzösszegeket, itt akár több milliárd forint befektetéséről is lehet szó kutatás során, fektet be a projektjébe, az sincs biztosítva arról, hogy amikor bezárja a kutatást, befejezi, akkor még szabad lesz a terület, ugyanis saját jogon bárki igényelhet hozzá vízkészlet használatot, annak ellenére, hogy a kutatási terület az övé. És fordítva, ez megint nem támogatja azt, hogy egy úgynevezett kaszkádszerű hasznosítás legyen, tehát hogy több fogyasztó egymás után használja a geotermikus energiát, hiszen amikor például kiveszünk egy 90 fokos vizet, az bemehet a távhőellátásba, onnan kijön 65-70 fokosan a víz, az mehetne agrárhasznosításra, használati melegvíz előállításra, az onnan kijövő víz mehetne egy alacsonyabb hőfokú fűtésrendszerre, majd az onnan kijövő víz akár egy hőszivattyúval fölemelhető lenne még nagyobb hőmérsékletre, magyarul, hogy a teljes spektrumot használjuk. Mivel, hogy itt elsősorban saját használatra enged, ezért tulajdonképpen kizárja annak a lehetőségét, hogy valaki egy észszerű projektet építsen fel több különböző fogyasztó bekapcsolásával. Szóval a lényeg az, hogy jelenleg egy teljes bizonytalanság van a szektorban, senki nem tudja, hogy mennyi pénzt érdemes befektetni, és hogyan változnak meg egyik napról a másikra a szabályozók. Ugye ez egy energetikai hasznosítás, azt tudni kell, hogy az energetikában a rövid táv az általában 10 évet jelent, tehát hogy nem, hogy 10 évre nem lehet tervezni, itt 1 évre se.
Azt mondják, hogy alig van édesvíz a Földön, mert ugye a víznek a töredéke fogyasztható, és ugye a Föld felületének 71%-át víz borítja, ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz. Jó pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy Magyarországon körülbelül 900 millió köbméter ivóvizet és 100 millió köbméter termálvizet termelnek évente. Ez több már, vagy kevesebb azóta?
Nem, egy picivel kevesebb, azt hiszem. Hát a legutóbbi adatok szerint, ami néhány éves, olyan körülbelül 700 millió köbméter az a felszín alatti vízmennyiség, amit nem csak ivóvíz céljára, hanem öntözésre is kiveszünk, és egy olyan 60-70-80 millió köbméter a termálvíz. Pontosan nem tudjuk, mert hogy ennek a szabályozása is olyan, hogy elvileg vízórát kellene felszerelni a termálkutakra, de hogyha valaki azt mondja, hogy ezt nem megoldható műszakilag, akkor saját bejelentéssel is megoldhatja, akkor a vízdíjnak az 1,3-szeresét fizeti. Na most szerintem, hogyha azt mondanák, hogy nagyjából ilyen lenne otthon a gázfogyasztás is, akkor mindenki leszerelni a gázórát, mert amit mondok, annak az 1,3-szerese még mindig kevesebb, mint hogyha a gázóra méri a teljesítményt. Tehát azért mondom, hogy valahol olyan 60 és 80 millió köbméter között vehetünk ki termálvizet egy évben. Tehát összesen szerintem most olyan 800 millió köbméter lehet a felszín alatti vízterhelés, de ez most már innentől kezdve még kevésbé lesz meghatározható, hiszen gondoljuk bele, hogy milyen mennyiségben készülnek a mezőgazdasági öntöző kutak, amiről mondom, most már bejelentési kötelezettség sincs.
Eljöhet az a pont, amikor mondjuk azt mondják, hogy csak ennyi vizet vehetünk ki naponta? Tehát, hogy ezt beszabályozzák?
Hát biztos, hogy lesznek vízkorlátozások. Az, hogy ez mekkora területeket érint, erre nem tudok nyilatkozni. Azt ugyanakkor látni kell, hogy az ivóvízhálózattal is igen komoly baj van. Tehát most már bőven meghaladja az 1000 milliárd forintot, ami hiányzik az ivóvizes ágazatból. Magyarországon az ivóvíz hálózatban az elszivárgó vízmennyiség 20%, tulajdonképpen ennyi a hivatalos adat, ami még elfogadható, de vannak körzetek, ahol 30-40, sőt 50% egyes területeken meg még több. Olyan rossz állapotban van a lakossági ivóvíz hálózat, ami ellátja a vezetékrendszer, hogy ebből közeli jövőben igen komoly problémák lesznek, csőtörések, vízszolgáltatásban akadozások, tulajdonképpen szinte ez egy ketyegő bomba, ami ezt az egészet, amiről beszéltünk, még megfejeli.
És gondolom, önök folyamatosan úgymond ostromolják a kormányt, a szaktárcát, hogy valamit tenni kéne.
Igen, de általában keveset érünk el. A fő probléma, hogy a jogszabályokban mindenhol elő van írva egy tudományos megalapozása az ilyen típusú jogszabálymódosításoknak, és ez legtöbbször elmarad. Általában, amikor megjelenik egy jogszabály, utólag szerzünk róla a tudomást, vagy nem tudom én, előtte fél nappal, és akkor pánikszerűen kellene anyagokat összeállítani, és aztán maradnak a petíciók. Tehát tulajdonképpen most nagyjából úgy néz ki a szakmának a vízügyi igazgatóhoz való hozzáállása, hogy petíciókat írogatunk folyamatosan a parlamenttől, a köztársasági elnökön keresztül az alkotmánybíróságnak, és szinte mindig lepattanunk. Tehát tulajdonképpen a vízgazdálkodásnál mindig a könnyebb irányba mozdulnak el. Nincs döntés előkészítés. Rögtönzések vannak, és csak annyit tudok mondani, minden évben van egy felszínalatti vizes alapítvány, aki összejövünk évente egyszer általában Siófokon, és egyre feketébb a kép. Tehát már az elmúlt évek sem voltak annyira bizalomgerjesztők, de az idei az kimondottan feketébb. Sikerült. Tehát nem nagyon lehetett mondani egyetlen dolgot sem, ami bármilyen szinten is legalább előremutató lenne.
Tehát magyarán addig, amíg katasztrófa nem történik Magyarországon, addig itt nem lesz változás.
Körülbelül ezt látom. És ez igen szomorú. Az akadémiának is van hidrogeológiai albizottsága, soha meg nem kérdeznek egy újabb jogszabály bevezetése előtt. Egyszerűen a tudományosság és a szakmaiság az tulajdonképpen fölülíródott a pillanatnyi érdekekkel.
Külföldön is ez van? Vagy hogy jóval előrébb járnak nálunk e területen?
Azért szerintem kevés helyen lehet ezt megcsinálni. Ha jó példát akarok mondani, meg kell nézni Hollandiát. Hollandiában már közel 800 éve működik egy olyan önálló vízügyi szabályozás, ami létrehozott, tulajdonképpen hívhatjuk vízközmű társulatoknak, most Hollandia területén 22 ilyen van, és ez annyira komolyan veszik, hogy teljesen függetlenítve van az államigazgatástól, ennek önálló parlamentje van, a pártok parlamenti választásával egy időben tartják, ugyanúgy a lakosok tagjai lehetnek a tartományi vízügyi igazgatási parlamentnek, akiknek saját költségvetésük van, és nyilván van kapcsolata az államigazgatással, mert jogszabályokra ott is szükség van, amit a politika hoz. De ez egy önálló a helyi lakosoknak és mezőgazdászoknak, ipari cégeknek az együtt munkájával kialakuló tulajdonképpen vízügyi szakigazgatás, ami nem csak Európában, de a világon is szinte példa nélküli. De megvan az oka, hiszen a hollandoknál, hogyha fél méterrel elnézik a vízszintet, ugye az ország jelentős része tengerszint alatt van, akkor úszni fog a fél ország, tehát nem lehet ilyen pillanatnyi érdekeknek kitenni. Ezt ők már jó régen, évszázadokkal ezelőtt fölismerték, és függetlenítették a politikától a vízügyi szakigazgatást. Ez csoda lenne, ha ebbe az irányba elmozdulnánk, de ha már lenne egy önálló vízügyi minisztérium és a vízügyi apparátus támaszkodna a tudományos eredményekre, és figyelembe venni a döntések előkészítésénél a különböző szakterületek, mert azért itt nem csak egy szakterület, hanem nagyon sok minden, itt a mezőgazdászok, a geológusok, geofizikusok, hidrogeológusok, hidrológusok, meteorológusok közös munkájára lenne szükség. Azt gondolom, hogy ez a fajta tudás Magyarországon rendelkezésre áll, csak egyszerűen a politika nem használja.
Egyébként Olaszországra is ez várhat, mert ugye a legrosszabb verzió szerint, amit mondtad, ugye víz alá kerülhet Hollandia és Velence tengerszint alatti része, és ugye a hollandok megtették a szükséges lépéseket, Olaszország.
Velencében is próbálkoznak vele, azért azt látni kell, hogy ott kettős hatás van. Ugye a tengerpart menti nagyvárosok esetében két dolog játszik. Egyrészt ugye ott is van komoly víztermelés, azt tudni kell, hogy egy intenzív víztermelés az kompakciót okoz, magyarul kicsit süllyed a terület, de egyenletesen süllyed, tehát ebből különösebb épületkárok egy-két szomorú kivételtől eltekintve nem szoktak előfordulni. Tehát egyrészt Velence szerintem olyan 50-60 centivel mélyebben van, tehát lesüllyedt a, nem tudom én, 200 évvel ezelőtti állapotához képest az édesvíztermelés miatt, plusz jön a vízszintemelkedés, ugye a klímaváltozás miatti jégtakaró olvadás emeli a tengervízszintet, és egyre több úgynevezett ilyen vihardagály jellegű esemény van, tehát ez a két hatás együtt veszélyezteti Velencét. Ők ilyen eléggé speciális, ilyen kinyitható gátrendszerrel próbálkoznak, ami ezeket a vihardagályokat megállítja. Azt, hogy tartósan, hogy sikerül a várost tengerszint felett tartani, azt nem tudom, de küzdenek ellene, az biztos.
És egyébként, ha az oktatást nézem, van utánpótlás, mert Sipos Pál professzorral beszélgettem nem régiben, és azt mondta, hogy egyszerűen így kapkodni kell lasszóval a kémia, meg a fizika szakos, meg a földrajz szakra jelentkező embereket, mert hogy nincs.
Ez többnyire igaz, bár nekünk éppen az idei évben eléggé. Most emelkedett például a földtudomány szakra jelentkezett hallgatók száma, de azt látni kell, hogy a végzett hallgatóink, hát azt nem tudom mondani, hogy jelentős része, de igen sok belőle az általában külföldön találja meg a helyét. Itt néhány métert megtenni is iszonyatos energia, mert hogy minden visszahúz. Túlélésre játszunk már egy pár éve, itt tulajdonképpen mindig az van, hogy ha még a következő évben is össze tudunk szedni annyi pénzt, hogy tudjuk finanszírozni a működést, akkor az még jó, ha nem, akkor eddig volt. És ezért is nagyon szomorú az, hogy például ugye a legtöbb magyar egyetem kimarad az EU-s pályázatokból, mert ami eddig igazán pozitívum volt, ezek a nemzetközi együttműködések, és azok a projektek, amiben együtt tudtunk dolgozni Európai Uniós kollégákkal, és most ezekből sorra maradunk ki. Tehát az az életmentő szívószál is most már egyre kevesebb levegő jön rajta. Tehát még vannak kifutó projektjeink, de ha ennek vége van, akkor aztán tényleg be lehet csukni a boltot.